Ami segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Magasztaljuk Istenünket énekszóval, énekelve a 8. Zsoltárunk első versét. 8. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk, mely csodálatos a Te neved!
Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. részéből, a 20. verstől a 25. versig bezárólag. A szent igét leülve, illő figyelemmel és alázattal hallgassuk meg. Így szól hozzánk Istennek igéje, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. részéből, a 20. verstől.
Herodes ellenséges indulattal volt a tírusziak és szidónia király, de azok egy akarattal eljöttek hozzá, és miután megnyerték Blástuszt, a király kamarását, békét kértek, mivel tartományukat a királyéból élelmezték. Egy kitűzött napon Herodes felöltözött királyi ruhába, és a trónjára ülve beszédet intézett hozzájuk. A nép pedig felkiáltott, Isten hangja ez, és nem emberi. Az Úr angyala pedig azonnal lesújtott rá, amiért nem Istennek adta a dicsőséget. Férgek emésztették meg, így pusztult el. Az Úr igéje pedig növekedett és terjedt. Barnabás és Saul, miután elvégezték szolgálatukat, visszatértek Jeruzsálemből, és magukkal vitték Jánost, akit Márknak is hívtak.
Isten ugye áldotta az igének hallgatását, szívünkbe fogadását. Gyertek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, dicsőség és hála legyen te neked azért, hogy ezen a mai reggelen újból egybegyűjtöttél bennünket, hogy téged dicsérjünk, magasztaljunk, hogy nevedet áldjuk minden jó téteményedért. Mindazért a kegyelemért, irgalmasságért, amivel megtartottál bennünket, amivel hordoztál minket erőtlenségünkben, erőnk felett való útjainkon az elmúlt időben. Köszönjük, hogy megtartottál bennünket, amikor lelkünk éhezett és szomjazott az igazságra, és megelégítettél bennünket. De köszönjük, amikor testünk éhezett pihenésre, megerősödésre, fizikai táplálékra, és te mindezekről épp úgy gondoskodtál. Istenünk, előtted vagyunk most, és a hála szava mellett ott van szívünknek meg annyi gondolata, amit szeretnék ma eléd hozni. Te jól tudod és jól látod, mi minden ólálkodik lelkünkben, gondolatainkban. Gondolatok, érzések, aggodalmak és félelmek. Időnként bennünket megmegérintő örömök, amelyekkel szeretnénk most eléd jönni. Urunk, arra vágyunk, hogy minden életfeladatunk, minden küzdelmünk, amit vívunk itt ebben a földi életben, ne maradjon pusztán a saját küzdelmünk, hanem legyél ott benne velünk. Amikor veszteségeink vannak, amikor hiányainkat éljük, amikor éppen győzedelmeskedünk önmagunk felett, bűneink felett. Urunk, így hadd hívjunk téged látni, tanulni ma. Igédből, igéd által, hogy elvéve magunkkal e mai napnak tanítását, azt hadd forgassuk magunkban a szívünkben, és hadd váljék az a mi javunkra. Hadd legyen a látásunk kitisztult látássá, amely mindenkor és mindenben kész és alkalmas arra, hogy meglásson téged, aki atyaként, szerető szülőként jössz felénk, azzal megváltó szándékkal és akarattal, amit a fiúban kinyilvánítottál. Urunk, így vezess most bennünket igéd által, add, hogy értsük, halljuk, magunkkal vigyük azt. Krisztusért kérünk, atyánk, hallgass meg bennünket könyörgésünkben. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és az ige hirdetésére és hallgatására készülve hallgassunk egy orgona művet. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Írva találod az apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. részében, a 24. versben eképpen. Az Úr igéje pedig növekedett és terjedt. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek ezen a szakaszában egy nagyon erős, mély érzelmeket felkorbácsoló történet az, amiben bele pillanthatunk. Mert az első keresztény gyülekezet komoly próbákon esik keresztül. Megtörténnek az első mártíriumok. Olvastuk korábbi szakaszban, meghalt István a diakónus, és ebben a 12. részben hallunk arról, hogy meghal Jakab, János testvér, az egyik apostol. Megdöbbentő a híradás, amit Lukács ad, ahogyan leírja, hogy miképpen végeztetik őt ki, és aztán első Heródes Agrippa, aki nagy Heródes unokája volt, hogy magát fényezze még jobban a zsidóság körében, mit kíván tenni, hogy elfogadta Pétert, és őt is ki akarja végeztetni majd a páska ünnepe után. Megrendítő ez az időszak, ez a helyzet a gyülekezet számára, mert eddig azt tapasztalta Isten népe, az elhívottak közössége, hogy Isten csodálatos módon belenyúl a világ életébe, a tömegek életébe, az egyének megélt tapasztalatába, és megtérések vannak, megújult életek, gyógyulások vannak. És akkor most azt halljuk, hogy van itt valami új erő, egy más hatalom is, amely szintén mozgásba lendül és ellen lépéseket tesz. És azt hallottuk a 12. részben, Péter a fogságban volt, mert hogy aztán az Úr angyala csodálatos módon kiszabadította őt, és ezután jön ez a szakasz, amit hallottunk ma, egészen különleges módon ráfókuszálva erre a Heródes Agrippa nevezetű királyra, akinek a története meglehetősen meglephet bennünket, vagy hát hogy kérdőjeleket írhat a szívünkben. Egyértelmű, hogy Heródes Agrippa továbbra is fenyegetést jelent a kereszténységben, mégis itt most a 12. résznek a végén Lukács lezárja az ő történetét, lezárja ezt a fenyegetettséget. Pontot tesz ennek a történetnek, ennek az üldöztetésnek a végére azzal, hogy leírja és beszámol arról az evangélista, hogy hogyan és miképpen halt meg ez a király. És halljuk a beszámolójából Lukácsnak, hogy Heródes lement Júdeából Cézáreába, hogy ott találkozzon, illetve egy találkozó létrejöjjön majd a föníciaiakkal, akiket annyira nem kedvelt Heródes, sőt, így mondja a Szentírás, hogy ellenséges viszonyban volt velük. És most mégis ezek a föníciai emberek, tírusziak és szidóniak megkeresik ezt a királyt okkal, mert hogy az élelmezés tekintetében meglehetősen ráhagyatkozik ez a tengerparti nép a palesztin királyra, és hogy egy kicsit javítsák a két fél közti hangulatot, békésebb végkör alakuljon ki, létrejön egy találkozó, amiben a király kamarásnak is megkérik, hogy legyen segítségül ezt a Blastus nevezetű férfit. És hát létrejön a találkozó, és hallottuk is, hogy miközben Heródes megjelenik egy nagy ünnepségen, óriási tömeg nagy ünnepléssel köszönti őt, és isteniként dicséri és magasztalja ezt a királyt. Olyan igazi, mai, mondhatnánk így, politikai tudósítás ez, mégis amiért ez másabb lesz, mintha ma bekapcsolnánk a tévé híradót, vagy felnyitnánk egy újságot, az az, ahogyan értelmezi a történéseket Lukács az evangélista. Mert halljuk, hogy erre a nagy ünneplésre, ovációra, hogy Istenének nevezi a tömeg Heródest, egyszer csak történik valami, ami majd kéri is, hogy magyarázatot találjunk rá. Egyszer csak az Úr angyala, így mondja Lukács, lesújtott el a királyra is, szörnyű kínok között meghalt. Ezt a történetet nem csak itt olvassuk a Bibliában, és talán ettől még érdekesebb lesz, és még különlegesebb lesz az, hogy megérthessük, mi is történt itt, vagy hogy mi az, amit nekünk éppen ez az ige szakasz ma mondhat, vagy amit taníthat nekünk. Mert ugye elsőre talán bennünk van az, hogy hát mondjuk a hegyi beszéd, vagy más jézusi tanítás mégiscsak szebben és talán közvetlenül elérhetne hozzánk, mi is az, amit ennyi kereshetünk ebben az ige szakaszban. De majd látni fogjuk, hogy egészen különleges mondani valója van ennek a szakasznak a mi számunkra. A másik, aki beszámolót készített erről az eseményről, nem más, mint egy első századbeli zsidó történetíró, Josephus Flavius, aki megírta a zsidók történetét. És ebben a művében hozza felül ugyanezt a történetet, bár egy kicsit másképpen, és talán éppen emiatt lesz majd érdekes ez a történet nekünk. Josephus Flavius néhány ponton eltér attól, amit Lukács írt, de azért meglehetősen sok ponton találkozik is a két beszámoló. Josephus így írja, hogy Heródes Agrippa tulajdonképpen nem csak úgy egy találkozó miatt érkezik Cézáreába, hanem azért, hogy ott egy ünnepségen részt vegyem, amelyet a nagy császárnak a tiszteletére rendeznek. És ezen az ünnepségen nagy számú rangos polgárok sokasága jelenik meg, és amiben egyezik itt a leírás, hogy a Lukács is írja, hogy nagyon szép fényes királyi öltözetben jelent meg Heródes Agrippa erről. Maga Josephus Flavius is említést tesz, sőt egészen kiemeli ennek az öltözetnek a jelentőségét, mert azt írja róla, csodálatos művészettel szőtt, színezüst ruha volt a királyon, és amikor megcsillant rajta a napnak a fénye, akkor egészen fényességes és ragyogóvá vált ez a király, és tulajdonképpen ez váltotta ki, vagy ez hozta a nép körében ezt a nagy éjjelzést, hogy őt gyakorlatilag, mint egy isteniként kezdték el ünnepelni. És ezt írja még Josephus a feljegyzésében. A király ezt egészen természetesnek találta, és nem utasította vissza Isten káromló hízelkedéseiket. Mind a ketten Lukács is és Josephus Flavius is jelzik azt, hogy ami ezek után történik, egyértelműen az Isten keze, hiszen Josephus is leírja, valóban ezek után rosszul lett a király, nyomban nagy fájdalmak kezdték el gyötörni a gyomrát, ugye erről ír az evangélista is. És aztán olyan erővel kezdte el gyötörni, hogy visszavonult lakosztályába ez a király, és néhány napon belül aztán meghalt. Josephus még valamit hozzátesz persze ez a leíráshoz, még feljegyzi azt a mende mondát, vagy híresztelést, hogy a király halála előtti éjszakán egy bagoly megszólalt, húvogott a fán, amit halálmadárnak tartottak a rómaiak, és ugye ezek után következett be a király halála. Hát egészen izgalmas ez a beszámoló is, illetve az, ahogyan Josephus Flavius összeszedi a történelem eseményeit, és ebből tudhatjuk és érzékelhetjük, hogy valóban megtörténik itt az, amiről Lukács is ír, ami érdekes módon az értelmezés az, amivel majd nekünk valamit kezdenünk kell. Mert a beszámolók bizonyos pontokon egyeznek, bizonyos pontokon eltérnek, de az egyértelmű, hogy van egyfajta olvasat. És ez az olvasat az, amire, hadd mondjam így, bizonyosan korunk szívesen le is csapna a Bibliáról van erre a szakaszra, és azt mondaná, hogy hát erről Josephus így ír, Lukács meg amúgy ír, egyikük így értelmezi, másikuk amúgy, hát hol van itt az igazság? A korunk embere ma azt mondaná, hát ha ennyiféleképpen le lehet írni egy történetet, és a Bibliában is valahogy megjelenik egy olvasat, akkor bizonyára itt van valami bibi, talán nem is igaz az, amit a Biblia ír. Minden bizonnyal korunk emberének jó lehetőség ez az ige szakasz arra, hogy azt mondja, ez csak valamiféle babonás olvasatot, látást akar, vagy gondolkodást akar erősíteni az emberekben. Egy avit szöveg már csak ez, amivel nem is lehet mit kezdeni, ki kellene dobni a Bibliából, de egyáltalán a gondolkodás módunkból azt, ami itt megjelenik, pontosabban ezt az olvasatot, ezt a történelem értelmezést. Most minden bizonnyal Elmondhatjuk, hogy a Biblia nem eléggé posztmodern, ahogy manapság szokták ezt a szót használni, vagy értelmezni, vagy olyan halljuk is. De az biztos, hogy igazsága a modern kor után is megmarad. Mert amit mond az Istenről, és amit mond az emberről, és akik látjuk korról korra, nem változnak, megmarad igazságnak. Rólunk szóló igazság lesz az mindig, amit ott hallunk és olvashatunk a Bibliában. Szóval akkor tegyük fel a kérdést, hogy hogyan is lapozzuk akkor ezeket a sorokat itt a Bibliában. Hogyan is volt akkor ez a történet? Mit is értsünk az alatt, hogy jött ez az angyal és lesújtott Heródesre? Hát azt gondolom, hogy a történetet, ha nagyon lecsupaszítjuk és elvonatkoztatunk az értelmezésre, akkor egy ilyen tudósítást olvasnánk ma az újságokban, hogy volt egy fényes ünnepség, amelyen megjelent a király, rosszul lett, és még vagy aznap, vagy a következő napokban meghalt. Ez nagyon ilyen egyszerűen tárgyilagosan zajlana a tudósítás erről a történésről. Legfeljebb még azt hozzá tennék, hogy a mai tudósítók is, mert azért valljuk be, bármennyire is mondja egyik másik sajtó, hogy mennyire tárgyilagos tud lenni, azért bizonyára hozzá tenni mindenki a maga kommentjét. Kis és sokat gondolt azért magáról ez a király. Szóval a kérdés az, hogy a történeten túl mit kezdünk a magyarázattal, a történet értelmezésével. Mert azt gondolom, hogy ez nekünk is bizonyos fajta nehézséget okozhat, és belebutlunk, amikor ezt olvassuk. Még egyszer kihangosítanám, Lukács egy történelem értelmezéssel jön, egy hitből megfogalmazott történelem látással. Ami, és ezt megint csak szívünkben kellene forgatni ezt a szót, nem belemagyarázás a történésekbe. És hogy miért nem ezt, hadd világítsam meg két másik példával. Az egyik legyen egy bibliai, a másik pedig egy nem is olyan régi beszélgetésből vett gondolatsor. Bizonyosan emlékszünk arra a történetre az Ószövetségből, amikor Józsefet, a testvérei 10 bátyja eladja rabszolgának Egyiptomba. És 22 év után ezek a testvérek elmennek ebbe a nagy országba, hogy onnan vásároljanak maguknak gabonát, hiszen éhínség van. És az első találkozó, amikor létrejön József és a testvérek között, ezek a testvérek nem ismerik meg Józsefet, ugyanis ismerhetnék meg, hiszen 22 éve nem látták a testvérüket, sőt azt gondolják, hogy bizonyára meg is halt már azóta. És József persze felismeri a testvéreket, rendkívül zaklatott állapotba kerül, az imáron 39 éves kormányzó, akit Cáfenát Pánát néven emlegetnek, és elsírja magát, de azért, hogy valami módon a szívében rejlő indulatoknak bizonyosságot szerezzen, próbára teszi a testvéreket, megváltoztak-e vajon, mi lett velük, hogy van ez a család, azóta, hogy ő nem élhetett otthon Hebronban. És ráfogja ezekre a testvérekre, hogy kémek. Persze megrendülnek, megijednek ezek a testvérek, József be is börtönzi őket 3 napra, majd 3 nap után kihozatja őket a börtönből, és azt mondja nekik, hogy elhiszi a tanúvallomásukat, elhiszi azt, hogy mit mondanak magukról, hogyha elhozzák az ő kisebbik testvérüket Benyámint Egyiptomban. De azért, hogy biztos, ami biztos alapon visszajöjjenek ezek a testvérek, az egyiküket, Simeont visszafogja majd József, börtönbe záratja, és így módon majd ezeknek a testvéreknek, a 9 hazafelé tartó fivérnek bizonyosan el kell majd jönnie Egyiptomba, és hozniuk kell magukkal majd Benyámint is. És ekkor történik valami. Ez egy nagyon izgalmas részben a történetben, vagy leírásban, mert az, hogy a testvérek, amikor hallják az ítéletet, hogy 9 közülük hazamehetnek, egyszer csak megszólalnak maguk között. És elkezdik hangosan kimondani azt, ami a szívüket nyomja. Elkezdenek arról beszélni, hogy mi is történt 22 évvel korábban. Így értelmezik azt, ami velük történik, hogy bizonyosan a testvérükért bűnhődnek most azért, amit vele tettek 22 évvel korábban. Mert látták az ő nyomorúságát, de nem segítettek rajta, nem hallgattak rá, hanem eladták őt rabszolgának. értelmezik a velük történő eseményeket, és nyilván ők nem tudják, ki van ott a nagy kormányzóban, hogy a testvérük az, de most nem is ez a lényeges. Csak az, hogy történik valami fájdalmasan nehéz eset, valami egészen idegeket, érzelmeket próbáló helyzet, és egyszer csak a lelkiismeretük megszólal. Ugye ez most azért történik, mert. Én azt gondolom, hogy nekünk vannak hasonló tapasztalataink az életben, amikor úgy tűnik egymással igazából összefüggésben nem hozható dolgokat egybe kapcsolunk. Mi tudjuk, mi az összefüggés itt a József történetben, de azért a testvérek felől nézve még sincs igazán összefüggés a két esemény között. A lelkük mégis összekapcsolja. És ez az igazán érdekes ebben a történetben, és abban is, ahogyan hallunk itt az apostolok cselekedeteiről írott történetben és leírásban. Mert ugye a lényeg nem is az, hogy a történések úgy vannak-e összefüggésben a következményekkel, ahogyan azt mi gondoljuk. Sokkal inkább az a lényeg, hogy a történések miatt a lelkünkben valami megszólal. És az miért szólal meg? Miért kezd el harsogni bennünk a lelkiismeretnek időnként olyan kis csendes, fuvallahú szava? Miért kezd el bennünk valami érzékenyé válni az Isten törvényére, ami ellen valamikor vétettünk, talán éppen ma reggel, vagy éppen tegnap, a múlt héten, az előző években? Miért túlul fel bennünk újból és újból egy-egy pillanat, egy-egy élethelyzet, amiben úgy éreztük, hogy nem voltunk a helyünkön, nem jól döntöttünk? Valóban büntetés ez a helyzet, hogy most József azt mondja a testvéreknek, kémek vagytok és bebörtönzi őket? Valóban büntetés az, hogy egyszer csak az Isten angyala, így mondja Lukács, lesújt erre a királyra és meghal? Valóban úgy van az, ahogyan hallottuk, és ez lenne a másik példa, talán egy hónappal ezelőtt többen is hallgatták a rádióban vasárnap azt a műsort, amiben meghívtak vallási vezetőket, egyházi vezetőket, és részt vett rajta egyházaknak zsinati lelkészi elnöke, Balogh Zoltán is. És ott volt egy nagyon érdekes beszélgetés arról, hogy hogyan is van egymással hit és tudomány, hogyan is tekintsünk esetleg arra, hogy itt van ez a járvány a nyakunkon, mennyi bajnak a forrása, megéljük azt egyéni életünkben, és megéljük azt nagyobb vonatkozásokban is. Szóval, hogy miképpen is értelmezzük ezt a helyzetet, és akkor püspök úr azt mondta, hát lehet, hogy egy kicsit bátor lesz, amit mond, de miért ne értelmezhetnénk úgy ezt a történést, ezt a velünk lévő esemény sorozatot úgy, mint egy büntetés. És majd ilyen egy kicsit úgy behúzzuk a nyakunkat, hogy hát ez azért tényleg elég bátor, mert azért tudjuk a történelmből, hogy sok mindent értelmeztek így, és hogy abból mi lett. És aztán így mondja, vagy így mondta püspök úr, kicsit finomítva a saját kijelentésén is, hogy hát ha nem is büntetésnek, ilyen nagyon erős szót használva erre a helyzetre vagy jelenségre, de azért belegondolunk-e abba, hogy lehet ez Istentől jövő figyelmeztetés. Mert az Isten egy jó pedagógus, és alkalmazza és használni akarja a körülöttünk lévő jelenségeket arra, hogy a mi lelkiismeretünket megszólaltassa. Hogy bennünk visszhangra találjon az, ami velünk történik. Lehet, hogy a történések nem úgy vannak összefüggésben, ahogyan elsőre gondoljuk, hogy azt mondjuk ez az Isten büntetése ilyen nagyon keményen kijelentve. Bár ugye ez megint csak modernkor emberét jellemzi, hogy ezt a büntető istenképet úgy magunktól nagyon távol tartjuk. Pedig hát ne felejtjük el, az Isten azért igazságos is. Minden esetre miért lehetne ez figyelmeztetés ami számunkra, átgondolni azt, hogy hogyan is vagyunk mi ebben a világban, mit is teszünk, miképpen bánunk egymással, a javainkkal, a természet erőivel, mit csinálunk mi a tudományunkkal, milyen hatalmi törekvésekben vagyunk máig, és még mondhatnánk tovább, hogy mi minden hírek jutnak el hozzánk, hogy idővel majd mi mindenre leszünk képesek, és vajon az jó lesz-e nekünk. Így mondta, akkor püspök úr, Isten segítséget ad ahhoz nekünk, hogy átgondoljuk, hogy hol is vannak nekünk a határaink, hogy miben is kellene nekünk változni. És ha már hitről és tudományról beszélgettek, megidézett egy régi teológus, aki így fogalmazott, hogy a hit keresi az értelmet. És erre reflektálva mondta az püspök úr, hogy igen, az a hit, amelyik nem akar az ismerettel élni, a tudománnyal élni, az vak hit. De azért fordítva is van probléma. Az a tudomány, amelyik nem veszi figyelembe a hitet, amelyik nem akarja a lelkiismeretét odaállítani az Isten színe elé, az önmagát pusztító tudománnyá válik, emberiséget felőrlő, felemésztő tudássá válik. A tudásnak szüksége van a felelősségre, nekünk szükségünk van a felelősségre. A hit megóvja az embert attól, hogy határtalan gőggel azt gondolja, uralhatja a világot. Hát így kapcsolódik össze hit és tudomány, lelkiismeret és történés, vagy történet értelmezés itt ebben az elbeszélésben is. Bizonyos értelemben mondhatjuk azt, hogy igen, teljesen mindegy, hogy angyal sújtotta le akkor ott Heródesen, de egyértelműen megszólal a hívő ember lelkiismerete. Az ember nem mondja magát Istennek. Az ember nem emelheti magát olyan piedesztára, ami nem neki adatott, ahol nem az ő helye van. Az ember legyen alázatos. Vegye úgy a történéseket maga körül, amelyeket időnként ilyen sújtó, büntetőnek vesz, mint azok a hadvezérek, amikor bevonultak Rómába dicsőségben, és ilyen kis arany koszorút tartottak a fejük fölé, és mindig egy rabszolga, aki tartott ezt a koszorút, azt mondta, ne feledd, csak ember vagy. Vegyük észre, hogy minden eredmény, minden dicsőség, minden tudás, minden hatalom, minden, amit birtoklunk, de minden történés, amiben azt gondolhatjuk, hogy úr lehetünk és úrá lehetünk, megismerjük a magunk gyengeségét és a helyünkre tegyük magunkat. Alapvetően nem a történést kell összekötni önmagában a következményekkel, hanem a bennünk megszólaló lelkiismeret hangját kell az Isten mérlegére tennünk. De ez munka. Mert ha csak a történés és a következményt kötjük össze, abból valóban babonaság lesz. Ha úgy, ahogy Józsefus Flavius írta ezt a történetet, huhogott a bagoly és meghalt a király, hát ez valóban babonaság. Mert akkor megint nem arról szól a dolog, hogy nekünk valamiből is tanulnunk kell, hogy valamit önmagunkban meg kellene vizsgálni, és oda kellene tennünk az Isten mérlegére. De a Szentírás szava erre hív bennünket. Mérlegre tenni magunkat, mérlegre tenni azt, ami bennünk akár ijedelmet vált ki, ami bennünk azt a gondolatot sugallja, hogy az Isten büntető keze van rajtunk. De mi is az? Miért érezzük ezt? Mentem én már azzal oda az Istenhez? Kértem én már azért bocsánatot? Igyekeztem én azt már helyre tenni? Mert lehet, igen, és így vagyunk mi, ilyen a mi lelkünk, így rendezte be az Isten. Hogy amikor bűnt teszünk, akkor vágyunk a bűnhődésre. Bizonyos értelemben vágyunk a büntetésre. De hogy ezt jól értsük, ez nem azt jelenti, hogy valamiféle lesújtó karra vágynánk, vagy ez lenne a megoldás a helyzetünkre. Hanem azt érteném alatta, amit már a korábbiakban hallottunk, hogy amikor az Isten mondjuk így büntet, akkor valójában ő helyre akar állítani. Akkor ő valójában rendet akar teremteni. Akkor ő valójában kiengesztelődést akar. Akkor ő valójában bűnbocsánatot akar adni. Csak a kérdés, hogy a mi lelkünk megérti-e ezt. Így mondja a Szentírás, olyan szépen hallottuk itt a 24. versben, az Úr igéje pedig növekedett, és terjedt. Igen, néha így is növekszik az Isten igéje. Így is terjed bennünk, így is munkálkodik bennünk. Hogy úgy időnként ránk ijeszt, hogy úgy ilyenként időnként összekapcsol bennünk történéseket és következményeket, de mindenkor azért, hogy az Isten önmagához hívhasson, hogy az ő igazsága, szeretete, kegyelme terjedhessen ebben a világban. És így olvassuk aztán a folytatásban, milyen csodálatos utolsó kép ezután a mondjuk így meglehetősen ijesztő vagy szörnyűnek ható történés után, hogy Barnabás és Pál elmennek, magukhoz veszik János Márkot, és elindul egy nagy misszió. Mert amikor helyre kerülnek bennünk dolgok, akkor a lelkiismeretünkkel megdolgoztunk az Isten színe előtt. Amikor megnyertük az Isten bűnbocsánatát, akkor az Isten igéje kifelé is tud munkálkodni, másokat is meg tud nyerni, és növekedhet az ő egyháza. Ebben áldja meg bennünket az Isten, ilyen belső munkákban is, ilyen külső látható, drága örömökben, hogy az ő igéje terjed ebben a világban. Amen. Mennyei Atyánk, meg vagyunk színed előtt, hogy milyen gyakran drágák nekünk azok az igék, amelyek bennünket vigasztalnak, pusztítanak, rólad jó hírt mondanak, mert akkor rólunk is jó hír szól. Amikor azt halljuk ígédben, hogy te szerető Isten vagy, könyörülő Isten vagy, hogy te nem őrzöd mindörökké meg bűneinket, hanem hajlandó vagy azokat félrevetni, eldobni, hátad mögött tudni. És mi gyakran csak ezt halljuk meg, és már lépünk is tovább, elkövetett vagy el nem követett dolgaink miatt, de amik miatt megszólal bennünk a lelkiismeret, és úgy gondoljuk, hogy már rendeztük is a dolgainkat veled és egymással. Csak közben elfelejtettünk dolgozni. Elfelejtettünk bocsánatot kérni, kezünket összekulcsolni, végig gondolni azt, hogy mi miért is van az életünkben úgy, ahogyan van, minek milyen összefüggésben kell állni ahhoz, hogy jobban megértsük a velünk történt eseményeket. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy ilyen nehéz történetek is vannak a Bibliában, amiről ma hallottunk, amelyek bennünket hívnak megtanulni, látni, felismerni, észrevenni, másképpen megfogalmazni dolgokat. Urunk, köszönjük, amikor már nekünk voltak hasonló tapasztalataink az életben, hogy talán egymással össze nem köthető történéseket, eseményeket egybefűztünk, és úgy éreztük, mindezeknek közük van egymáshoz. De bocsáss meg, hogyha ezek révén sem jutottunk el oda, hogy bűnbocsánatot kérjünk, hogy megpróbáljuk helyetenni hibáinkat, hogy megpróbáljuk tanulni abból, amit elénk tárt az élet. És elénk köszönjük, hogy a te büntetésed nem olyan büntetés, mint ahogyan mi gondoljuk. Nem azért van, hogy bennünket elveszítsen, nem azért van, hogy bennünket megsemmisítsen, hanem azért jön, hogy bennünket valami még rosszabbtól talán megóvjon, azért, hogy bennünket helyreállítson, kiigazítson, jobbra formáljon. Urunk Istenünk, add, hogy így tudjunk engedelmesek lenni életünk történéseinek következményeiben, és ha tudjunk ezekkel együtt ott lenni te előtted. Istenünk, azért könyörgünk, hogy a te bölcsességed hassák a mi életünket, te útmutatásod vezéreljen minket, és tudjunk kibújni, kimenekülni abból az álomból, hogy azt gondoljuk, mi vagyunk életünknek ura, hogy valóban isteniek vagyunk, hogy mi mindenre képesek vagyunk. Hadd jutassa igéd is eszünkbe azt a régi mondást, hogy mi csak emberek vagyunk, de jó ez nekünk, hogy emberek vagyunk. Mert akkor elesettségeinkben, fájdalmainkban, meg annyi nyomorúságunkban van kihez fordulnunk. Nem kell egyedül állnunk valami csúcson, nem kell kapaszkodó nélkül lennünk elveszettségeinkben. De van Istenünk, aki gondot visel rólunk. Köszönjük, hogy te vagy az Istenünk, aki így gondot viselsz rólunk. Te vagy az, aki te emiatt nem engeded, hogy magunkat újból és újból túl gondoljuk, hogy magunkat megismerítsük, hogy végül nem maradjunk egyedül. Istenünk, hadd vegyük így a jelenkornak kihívásai, gondjait, így ma a szívünkre, hogy te ezek által nevelni akarsz, vezetni akarsz, tanácsolni, még ha nekünk nem is kellemes, nem is esik jól időnként az ilyen tanácsolás. Urunk, te segíts bennünket, hogy megmérkezzünk a saját lelkünkkel, lelkiismeretünkkel, és eljussunk végül te hozzád. Hogy a tőled kapott bűnbocsánattal, örömmel, hogy tudjunk örömöt hozni azok számára, akik körülöttünk élnek. És nem bocsáss meg, amikor nem végezzük el lelkünk munkáját, és a keserűség szól csak ki belőlünk. Amikor nem lépünk oda eléd, és nem kérünk bocsánatot, és kivetítjük másokra haragunkat, bűneinket, és tönkretesszük kapcsolatainkat. Bocsáss meg, Istenünk, azt, amikor lépten nyomon eláruljuk önmagunkat és téged is, mert ilyen szavunkkal itt és ott is megvallunk téged, de olyan nehezen edzük magunkat oda a te ígédnek igazságához, hogy annak engedelmeskedjünk is. Urunk, te áld meg bennünket, hogy az elvégzett munka, amit lelked munkálkodhat ki bennünk, valóban hitelessé, eredményessé tegye hitvallásunkat. Ott, ahol vagyunk és élünk, ahol elvégezzük feladatainkat, ahol mi magunk is gondot viselünk másokról. Istenünk, add, hogy növekedhessen a te igéd, valóban terjedhessen ebben a világban. És ahogy bennünket megtanítasz élni, látni, szeretni és örülni, reménykedni, sokszor reménytelen világunkban is, hogy hadd legyen mindez üzeneti azok számára, akik épp olyan elveszettek, reménytelnek, mint amilyenek mi voltunk. Urunk, erős és egyházadat, tanítsd őt jól, tanúságot tenni te rólad, ad, hogy karja és lába valóban lehessen meghosszabbítása a kegyelmednek ebben a világban. Urunk, hadd legyen cselekvő, hitvalló, tanúságtevővé ez a gyülekezet is. Istenünk, így kérünk téged, maradj azokkal, akiket szívünkben elhoztunk ma. Légy betegeinkkel, akik kórházi ágyon vagy otthon várják jobbulásukat. Istenünk, ne hagyd őket magukra, de őrizd meg őket kegyelemben és irgalomban. És Urunk, imádkozunk azokért is, akik az elmúlt időkben elvesztették szeretteiket. Istenünk, te áld meg őket, ne maradj el mellőlük, áldosságukban te hordozd őket. Istenünk, így imádkozunk valamennyi elesettért, bátortalanért, mindazokért, akik elveszettnek élik meg életüket. Te légy, Urunk, az ő megtalálójuk, megváltójuk és szabadítójuk. Így kérünk, Istenünk, hallgass meg bennünket könyörgésünkben. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Most pedig fogadjuk Istenünknek áldását, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunk tévéletek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és így hallgassuk meg a hirdetést.
Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő vasárnap pünkösdöt ünneplünk, a Szentlélek hit áradásának az ünnepét, és ez egyúttal számunkra úrvacsorázási lehetőséget is jelent, illetve konfirmáció lesz. Mint tudják a testvérek, két részletben lesz a konfirmáció, a járványra való tekintettel, úgy, ahogy azt már tavalyi évben is végeztük, tehát most lesz az első csoportnak a konfirmálása, és azért hadd kérem a testvéreket, hogy akik nem föltétlenül érintettek, vagy nem annyira kíváncsiak rájuk, azok délután 3 órakor jöjjenek majd a ugyancsak megterített szent asztalhoz, tehát délelőtt 10 órakor, illetve délután 3 órakor lesz majd az úrvacsorai istentiszteletünk. Kérdetem azt is a konfirmálók számára, hogy a szülőket és a gyermekeiket is hétfőn kedden várjuk a szokásos templomtakarításra és rendetételre, csütörtökön pedig a fiataloknak a vizsgája lesz, este 6 órai kezdettel, tehát akik érdeklődnek a fiataljaink iránt, a konfirmálók iránt, az első csoport konfirmálása iránt, vizsgája iránt, azokat is nagy szeretettel várjuk 6 órától. Jelzem azt is a testvéreknek, hogy a szokásos istentiszteleti összejöveteleinket megtartjuk. Szerdán a felnőtteknek van bibliaórájuk, a csütörtöki bibliaóránk értelemszerűen elmaradt helyette lesz ez a vizsga, és pénteken a kis ifjúságnak lesz 4 órától a összejövetele. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, és így énekeljük zárásul a 200. dicséretünk első és 6. versét, ó maradj kegyelmeddel, mivelünk Jézusunk. Utána a nemzetünk imádságát, a himnusz énekeljük. Tehát 200. dicséret első és 6. verset.